Már az 5. fejezetnél tartunk. Tudták, hogy az út Gambia felé nem tréfa? Tréfálni különben sincs kedve a társaságnak. Részt veszünk egy drámában, és megtanuljuk, hogy mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között. Mickey Bryant összehajtják és elteszik. A peloton menetelt. Már 4. napja voltak úton. Az első 3 napi utat hajón tették meg. Gambia torkolatának közelében kihajóztak, és a parton folytatták az utat. Egy nappal később a rothadó rotang gyökerek forró és nehéz szaga hozta feléjük a dzsungel leheletét. A szúnyogok milliói röpködtek körülöttük. Már elhatoltak hozzájuk a falombok koronái közt rohangáló majmok alatt recsengve letörő ágakból, ügető orszarvúak és vizet kereső elefántok dübörgéséből, egy-egy nagymadár rikácsolásából, az áldozatra lecsapó leopárd hördüléseiből, a leopárd súlya alatt összeroskadó áldozat sikoltásából mixelt dzsungelhangok. Rotan őrmester nagy körültekintéssel vezette a csapatot. Felelősségteljes dolga volt, mert a tapasztalt öreg afrikánus szakértelmében megbízva csak egy fiatal tüztet küldtek ki a pelotonnal. A gyerekarcú Aragon hadnagy csak néhány hónapja került ki a katonai akadémiáról, és minden, amit tudott, elméleti volt. Már a kihajózás pillanatában vitája volt az őrmesterrel, mert fölöslegesnek tartotta, hogy elő- és utóvéddel menjenek. Mit akar, őrmester? Mondta. Nem vagyunk a Szaharában, ahol a homok hullámok közül bármelyik pillanatban előbukkanhat egy ellenséges kabil csapat. Teljesen fölösleges megmondani a peloton egységét.
Itt is érhet bennünket meglepetés, hadnagy úr, vitatkozott az őrmester.
Ezek a bánszülöttek teljesen megbízhatatlanok, különösen a pigmáusok, amely rendkívül harcos nép és gyűlöli a hódítókat.
Nevetséges, mondta a hadnagy. Ezekről a pigmeusokról olvastam.
Ez a különbség, hadnagy úr. Én nem olvastam róluk semmit, de láttam őket. Nem győzöm ismételni, hogy igen veszedelmes társaság.
Törpék, mondta megvető válvonogatással a hadnagy. Csak nem ijedek meg egy csomó törpétől.
Hagyjuk, őrmester! Nem bontom meg a csapat egységét, mert a dzsungelben vagyunk, esetleg elmaradozik valaki, és ott pusztul.
Az őrmester vállat vont, és kedvtelenül engedelmeskedett. A peloton együtt maradt, és senkinek sem volt ideje azon töprengeni, hogy kinek volt igaza két vezetőjük közül, mert éppen elég dolgot adott nekik a menetelés munkája. A sivatagi menetelés sem valami gyönyörteljes dolog, és igen sűrűn előfordul, hogy az újoncok közül általában többen belehalnak. Mindamellett azoknak, akik már részt vettek néhány nagyobb szabású szaharai kiránduláson, meg kellett állapítaniuk, hogy a sivatag porát taposni kellemes kerti séta ehhez a mostanihoz képest. Itt minden lépésnél külön kellett küzdeni, minden talpalatnyi földet meg kellett hódítani. Óriás kígyóként tekergődző liánok hurkolódtak rájuk váratlanul, bár az is sokszor előfordult, hogy orkol liánként tekergődző óriás kígyókkal találták szembe magukat. Földön húzódó, vége érhetetlen rotang gyökerekben botlottak meg, unos untalan, tüskés bozótok martak ruhájukba és arcukba, felcsapódó ágak fenyegették a szemük világát, és a sűrűben osonó vadállatok fújó lihegése borzolta az idegeiket. Rohamkéssel vágták maguknak az utat a szívós indájú összehajló bokrok között. Néhány embernek még aránylag könnyebb lett volna a dolga, mert libasorban haladva kevesebb erőfeszítéssel vághatták volna át magukat. A peloton azonban nem csak emberekből állt, hanem gépfegyvercipelő összférekből is, mozgókonyhából, szapőrfelszerelés szállító szekérből és szanitéckocsiból. Ezeknek aztán széles utat kellett vágni a dzsungel ős növényzete közt, amely mintha féltékeny gonddal és gyűlölködő erőfeszítéssel védte volna évezredes titkát a betolakodók elől. Ráadásul még állandó félhomállyal is kellett küzdeniük. A nap úgy szólván sohasem tudott keresztül törni az összeboruló falombok között. Ez azonban nem jelentett enyhülést adó árnyékot. Az ősbozót és az évezredes fák rothadó gyökerei A süppedékes talaj, a gőzölgő mocsorok rohadásszagú lehelete 40 fokos melegben gőzölgött feléjük. Egy hirtelen támadt trópusi zápor, nem eső, hanem szinte egy testbe olvadt, zuhanó, szinte vaskos víztömeg. Legfeljebb egy fél óráig tartott, de teljesen bőrigáztak tőle, és a mérges kigőzölgés annál sűrűbb és fullasztóbb lett. A hajszálerek megpattanásig feszültek, a tüdő légszonyban végződött, és a pórusokon egészségtelen sárgászöld izzadság szivárgott ki. Két nappal később rémülettel vegyes csodálkozással észlelték, hogy minden ruhadarabjuk megpenészesedett. Roton őrmester a nehéz megpróbáltatás alatt pompásan viselkedett. Vaskos tréfákkal próbáltak kedvre deríteni az embereket, az elmaradozókat harsány ordítással rémítette halára, de az ilyen enerváltá vált idegeknek a gorombaság a legjobb orvosság. Kitűnő segítőtársat talált ehhez a munkához Egon Bayernben, akinek egy pillanatra sem tűnt el az arcáról az állandó vigyorgás, teljesen elpusztíthatatlan volt, úgy sétált a dzsungelben, mintha valami majálisra indult volna, szemmel láthatóan egyáltalán nem szenvedett a melegtől, és a mérges kigőzölgésektől és a pihenőknél, mikor mindenki remegő térdekkel roskadt össze, rövid konferenciát tartott, melynek keretén belül világhírű művészként említette saját magát, majd eljárta a mélyen tisztelt gyülekezetnek a doni kozákok híres harci táncát. Pedig a nagy erőt igénylő megpróbáltatásokon kívül neki még külön gondjai is voltak. Időnként, mikor senki sem látta, odalopódzott a mozgókonyhákhoz csapódott egyik úgynevezett procinhoz, melyben igazság szerint hadi anyagot vagy élelmiszert kellett volna tartani, már amire éppen hangulata volt az utazást előkészítő gazdasági őrvezetőnek. Lehet, hogy a többi procinban ilyesmi volt valóban. Ezt az egy esetet azonban Egon féltő gonddal nyitotta ki mindig. Természetesen kizárólag akkor, mikor senki sem látta, és résztvevő suttogással kérdezte.
– És még öregem?
– Hát… – hangzott nagyon rekedten a kétkedő válasz, mintha a sírból törne elő.
– Talán még élek, ha ezt egyáltalán életnek lehet nevezni. Szerintem teljesen penészes vagyok, és ha a társaságomban lévő néhány krumplit tekintetbe veszem… Nyugodtan bíztathatlak azzal, hogy az említett növényekkel egyetemben rövidesen kicsírázom.
Nem baj, vigasztalta Egon, katona dolog. Miki azonban ez a bíztatást nem nyugtatta meg.
Lehet, mondta. Nekem ugyan fogalmam sem volt eddig arról, hogy a katona előírt kötelességei között a kicsírázás is kötelező pontként szerepel. De ha így volna, az is sovány vigasz a számomra, mert én nem vagyok katona.
De leszel, ígérte titokzatos arccal Egon. Aztán benyújtott öcsének a procini sötétbe néhány darab hideg húst, egy kis vízzel higított vörösbort, több kininpirulát, egy csomag cigarettát, mely tárgyakat egy zöld penésszel teljesen belepett kéz, mohó mozdulattal kapkodott el, aztán a prodzini ajtaja ismét bezárult, és a kulcs is megfordult a rozsdás zárba, mert Egonnak nem tartozott legfontosabb érdekei közé, hogy más is felfedezze a guruló szekrény tartalmát. Egon tudta, hogy szabálytalanságot követel, mert igen szigorúan fogalmazott mondatok szólnak a katonai előírásban arról, hogy civil nem vehet részt semmiféle katonai felvonulásban. Éppen ezért nem könnyítette meg a dolgát azzal, hogy Roton őrmesternek is szóljon, és az őt segítségével csempészhesse magával Mikit. Márpedig Mikire szüksége volt, hiszen az egész tervét a köztük lévő hasonlatosságra építette. Sajnos a legjobb akarattal és legravaszabbul előkészített ilyesfajta kegyes csalások is csődöt mondhatnak egy-egy váratlan pillanatban. Egon még ma sem érti, hogy az eddig kellemesnek és aránylag nyugodtnak mutatkozó Roton őrmester mi az ördögtől lett egyszerre olyan házsátos. Tény, hogy szinte egyik pillanatról a másikra kitört rajta az inspiciális ráz, minden látható ok nélkül vad ellenőrzésbe fogott. Megvizsgálta a konyhát, a pihenőkön, ahelyett, hogy pihent volna. Sorra vizsgálta a gépfegyvereket, az összvéreket, az élelmiszerkészletét, a hadianyagot, és egyszerre minden átmenet nélkül felüvöltött.
– Disznó banda! Hát ennek a procninak hol a kúcsa? És egyáltalán kizárta be?
A szakács a vállát vonogatta, a hadi anyagot kezelő őrvezető zavartan vakargatta a tarkóját. A legénység kedvtelenül morgott és másfelé nézelődött, és rotond őrmesteren a közeledő idegroham jelei kezdtek mutatkozni.
– Meg nem mutatok, hülye társaság! Azt kérdeztem, hogy hol van a procni kulcsa!
– Lehet, hogy otthon felejtettük, morogta az őrvezető kedvtelenül.
– Ó! Még szerencse, hogy a puskátokat nem felejtettétek otthon. Ha legközelebb egy helyőrségbe menetelünk, az egész társaság a kezén fog menni, mert a hálószobába felejtette a bakancsát.
Kedves, bár meglehetősen elviselhetetlen szokása volt, hogy mindig mindenre hasonlatot keresett, és befejezett tényként emlegetett különböző lehetőségeket.
Ki kell nyitni a procni ajtaját?
Lármázott az őrmester. Nem törhetjük fel, mondta mogorván a hadi anyagot kezelő egyik legény.
Úgy,
csapott le ismét gúnyosan.
Tehát nem törhetik fel. Ez valami új? Örülnék, ha a pénztárcába annyi 20 frankos volna, ahány ajtót ti már föltörtetek büntetett előéletetek folyamán. Nagyon jó. Szolgálatvezető artiszt kiad egy parancsot, mire a nagyságos közleményurak a vállukat vonogatják és gyatra kifogásokkal érnek. Legközelebb majd az fog történni, hogy inspiciálni jön 4 dandártábornok, és mind a 4-en szeretnék majd bemenni az éléskamrába, a spájzba, gyermekeim. A kajaraktárba, ha szabad így kifejeznem magam. És szeretném látni, hogy kifogása van-e valakinek, hogy úgy fejezzem ki magam, ahogy akarom.
Körülnézett, mintha várná, hogy van-e valóban valakinek kifogása. Nem volt. Érthetetlen ugyan, hogy miért lett ettől dühösebb, de dühösebb lett. Csípőre tette 2 öklét, és olyan mozdulatokat csinált, mint lovagolna. Aztán folytatta megkezdett kedvenc témáját az éléskamrába kívánkozó dandártábornokokkal.
Az ám szeretve tisztelt barátai, csak hogy az élelmiszerraktár ajtaja zárva lesz. És akkor jön majd a szakács, meg a kukták, meg a krumplipucoló különítmény, meg a család, meg a cseléd, és mindenki a vállát vonogatja majd, és a 4 dandártábornok megismételt kérdésére azt felelik majd egyöntetűen és egybehangzóan, hogy sajnos az élelmiszer raktár kulcsát elvitte a cica. De ha ő excellenciáik éhesek, akkor fáradjanak át a kantinba, ahol remek túrós csusza kapható töpörtyűvel, mérsékelt áron. Sőt, katonák és gyermekek őrmestertől lefelé a felét fizetik.
Egyszerre felordított, mintha egy óriás kígyó tekergődzött volna a nyaka köré.
Felnyitni a procnit, bitangok, mert pillanatokon belül elveszítem azt a közismert nyugalmamat, amelynek hírnevemet köszönhetem. Feltörni, széthasogatni vagy kinyitni, akár egy konzervnyitóval is, mert pillanatokon belül úrrá lesz rajtam a felháborodás.
Egon egész út alatt nem izzadt még annyit, mint most. Kissé meggyötört hangon mondta.
Legyen néhány percig türelem, messzerzsen. Nekem úgy rémlik, hogy valahol láttam a kulcsot, de most nem jut eszembe. Ha egy kicsit gondolkozhatok, okvetlenül eszembe jut. Hát jó,
csillapodott le az őrmester.
Gondolkozzon. Minden esetre nagyon szép lesz, ha majd egyszer visszakerülünk a Szaharába, és megtámadnak bennünket a kabilok. A katona uraknak pedig nem jut majd hirtelen eszibe, hogy hova tették a puska golyóikat. Majd megkérjük a kabil vezét, hogy várjon a lovasrohammal, mert a légionisták gondolkodni akarnak.
De azért odébb ment, hogy közben valami mást ellenőrizzen, amíg kedvence gondolkozik. A kedvenc azonban nem gondolkozott egy pillanatig sem. A procnihoz rohant, kiszedte teljesen megpenészesedett öccsét a halk belenyugvással csírázó krumplik közül, ismét visszazárta a procni ajtaját, a kulcsot zsebre vágta, az öccsét pedig a félhomályban elkalagúzolta a betegszállító szekérig. Kiürítette egy nagy gyógyszeres ládát, előkerített valahonnan egy óriási vászonzsákot, mindent belerakott, Mikit pedig begyömöszölte a ládába.
Ne félj semmit, nyugtatta meg az öccsét. Nem fulladhatsz meg, mert a láda oldalán lyukacsos levegőszűrő van. És karbonszag is van, hangzott síri hangon a panaszos válasz. Úgy érzem magam, mint egy teljesen összegyűrt, óriási köteg steril géz.
Egon azonban nem hallgatta tovább ezt a sirámot, hanem visszarohant az őrmesterhez a procni megtalált kulcsával. A vihar elvonult, de Egon cseppet sem nyugodott meg. Tovább meneteltek, újra kezdődött a küzdelem minden megtett lépésért. Aztán egyszerre egészen váratlanul alig hallható zizzenések hangzottak fel, és négy ember, köztük az élen haladó Aragorn hadnagy, nyilvesszőktől eltalálva összeesett.
– Át erre!
– harsant fel a következő pillanatban az őrmester reket hangja. Levetették magukat a süppedős, puha földre, és vezényszót sem várva vadul lövöldözni kezdtek. Közben újabb nyilvessző áradat suhant el a fejük fölött. Az egyik összfér éles hördüléssel összeesett, maga alá gyűrve a gyeplőjét tartó katonát. Percekig hörgött, szinte emberi sikoltáshoz hasonló hangokat hallatva közben, aztán remegés futott át egész testén, és elnyúlt.
– Mérgezett nyilak!
– süvöltötte az őrmester.
– 8 ember hason csúszva a sebesültekhez, a többi állandóan jobb felé tüzel!
Kísérteties volt, ahogy a láthatatlan ellenségre lövöldöztek. Közben az őrmester a 8 ember után kúszott, akik a sebesültek körül foglalatoskodtak. A 8 közül 4 már tüzesítette a rohamkését a hevenyében előráncigált hegesztő lámpa lángjánál. Itt nincs idő egyetlen pillanatnyi kérdésemre sem. Ha nem égetik ki azonnal a sebet, hatni kezd a méreg, és a szerencsétlenek elpatkolnak. Példa erre az összfér. Az állati szervezet gyorsabban dolgozza fel a mérget. Pillanatokon belül pörkölt hússzaga terjengett az amúgy is nehéz levegőben. Sebesültek fogukat csikorgatva kínjukban, és a torkukból előtörő fájdalom kiáltása habfoszlányokat rezegtetett a szájuk szélén. A szinte gyerekként ható Aragorn hadnagy halálsápadtan ájultan feküdt. A támadók közben valószínűleg visszavonultak, mert egyetlen nyilvessző sem érkezett többé. Súlyos negyed óra következett, amíg meg kellett várniuk, hogy hatásos volt-e a sebek kiégetése. Ha egy negyed óra múlva még élnek, akkor megmentették őket. Az izgalmas várakozás pillanatai után rumot erőszakoltak a görcsösen összeszorított fogak közé. Újabb 20 perc múlva 3 sebesült társaik segítségével felemelkedett. A negyediket, Aragorn hadnagyot negyed órával később eltemették. Az őrmester összeszorított foggal, mozgó állkapocsal, levett csapkával állt a frissen hantolt sír előtt, és látszott rajta, hogy szeretne mondani valamit, mindenféle óvatossági rendszabályról, elő- és utóvédről, elméletről és gyakorlatról. De aztán nem mondott semmit. Nagyon szomorú volt, és a többiek is nagyon szomorúak voltak. Az első pillanatban megszerették már ezt a kedves, gyerekképű fiatal tisztet, aki semmibe vett egy veszélyt, és a veszély sértődötten és halálosan visszaütött. Aztán tovább meneteltek. Az utolsó másfél napon Egon Bayernnek rendkívül szapora tevékenységet kellett kifejtenie öccse körül. Mihelyt az őrmester felocsudott a dráma hatása alól, újra kitölt rajta az inspiciálási láz, és rövidesen eljutott a betegszállító szekérig. Azonnal feltűnt neki a lakattal lezárt és nyilván orvosságokat tartalmazó óriási láda.
Meg kell majd nézni, hogy a kötszerek nem nedvesedtek-e túlságosan át a párás levegőn,
szólt hátra a mögötte álló közlegénynek. A mögötte álló közlegény nagyot nyelt. Erre annál is inkább megvolt az oka, mert Egon Bayernnel volt azonos. Egyelőre azonban úgy látta, hogy nem időszerű még az őrmester parancsának a teljesítése.
Nos?
Fordult meg hirtelen az őrmester.
– Hát mi lesz? – Azonnal utána nézek a dolognak, őrmester úr, mondta. – Csak le kell kérnem a lakat kulcsát.
– Kulcs!
– hördült fel az őrmester utánozhatatlan hangon, amely sokban hasonlított a váratlanul megcsiklandozott hiéna sikoltásához.
– Már megint kulcs! Hát egészen megőrültek maguk! Mi a fenének zárnak itt el mindent? És ha most jönne egy inspiciálás közben mesebesült táborszernagy, rimánkodva, hogy kötözzék be sürgősen, akkor maguk szelid rábeszéléssel kísérletet tennének, hogy megnyugtassák, mert előbb meg kell keresni a kötszerláda kulcsát. Ha közben a táborszernagy úr ő excellenciája elvérzik, akkor nyugodtan főbe lövethetem az egész társaságot. Ez azonban semmit sem fog segíteni a vezérkartét veszteségem.
Egon kezdte elviselhetetlennek tartani Rotton őrmester pessimista hasonlatait. Alig várta, hogy az őrmester eltávozzon. Rohanva kinyitotta a ládát, kiemelte belőle teljesen összegémberedett öccsét, becsavarta egy csomó tartalék sátorlabba, és egy összférre kötözte. Mikor tovább meneteltek, az összfér gyeplőjénél fogva vezető katona időnként idegesen simított végig halántékán, és panaszkodva súgtat lársának, hogy valamilyen elmebajlap hanghat benne, mert víziói vannak. Szinte esküdni merne rá, hogy a nagy kötek sátorlap, melyet éppen az ő általa vezetett Simon nevű összfér cipel, időnként felsóhajt, sőt, egyszer, mintha tüsszentett is volna. A következő napon azonban véget ért a sok megpróbáltatás. A Gambia egyik kanyarulatánál Embangul közelében egyszerre feltűnt a 28-as erőd, a gyarmatbirodalom egyik egészen előretolt fellegvára, és a halára fáradt, elgyötört emberek olyan örömmel vették szemügyre a komor, kőcsipkés, piszkos szürke és meglehetősen barátságtalannak ható épületet, mintha a mesékből jól ismert kacsalábon forgó kastély bukkant volna eléjük aranyrámás napfényben csillogó kristályablakokkal. Elérkeztünk a 6. fejezethez. Egon Bajan már nem a régi. Ha rosszul bánnak vele, nem üt, hanem egy piros fedelű naptárba jegyez. Egy törvénykönyv, mely a nép erkölcsi alapját szolgálja, a Mici Mackó kuckója büszke címet viseli. A legénység kissé csodálkozva vette szemügyre Egon Bajant. Természetesen a legénységnek csak az a része, amely e pillanatban a kantinban volt. Még szorosabban véve csak azok, akik vele jöttek, és akik már régebben ismerték. Mintha valami változás történt volna ezen a suhanc képű szemtelen ifjú. Örökös vigyora most is az arcán volt, szemében most is ott cikázott az az ördögi kis fény, amely mintha mindig valami vásott meglepetést ígért volna. Régi szokásai sem hagyták el, mert az egész délután fárasztó gyakorlatozása után a nemrég lebonyolított nehéz túra fáradtságával lábában éppen az imént eljárt nekik egy kariókát, és a vadtáncot saját dalával kísérte, a tánchoz alkalmazott vad szöveggel, mikor pedig abba hagyta, és a kérges, nehéz tenyerek tapsra verődtek össze, még csak nem is lihegett, hanem régi szokása szerint hajlongott és csókokat dobált. De valami hiba mégiscsak volt. Valamit nem értettek. És ez a valami akkor kezdődött, mikor az erőd legismertebb és legfélelmetesebb verekedője, Cortez, a volt dél-amerikai rabló, melbelökte Egon Bajant, és rekett, recsegő hangján rászólt.
Te kis hülye pojáca! Ha még egyszer produkálod magad, és közben rálépsz a lábamra, cafatokra verem azt a lebegő füledet!
És itt történt a baj. Más alkalommal Egon Bajant elsősorban kikérte volna magának azt, hogy ő kicsi. Másodszor, hogy hülye. Harmadszor, hogy pojáca. Negyedszer, hogy a fülét, akár lebeg, akár nem, valaki szétverje. Nem is szólva arról, hogy különböző éles bíráló megjegyzésekkel kísérte volna azt a feltétlenül kihívójának ható tünetet, hogy az illető goromba fráter melbevágja őt. Régi bajtársai és barátai kitűnően ismerték Egon Bajant, és tudták, hogy életveszélyes ember. Állandó vigyorgása mögött veszett szenvedélyek lappangtak. E lappangó szenvedélyek között a pofoszkodási kedv a legveszettebb. Tudták, hogy nem ijed meg senkitől, vakmerősége nem ismert határt, és a legnagyobb szakértők is elragadott nyelvcsettintéssel emlékeztek meg jobb és balkezes lengőütéseiről, melyeknek egyenes következményeként mindenki, aki csak szembe került ezekkel, hosszadalmasan gyengélkedett utána, és még hetekkel később is bizonyos agybeli defektusokat mutatott. Tudták, hogy ez a középtermetű, arányosan elosztott izomzatú, ruganyos, fiatal test egészen hihetetlen erőfeszítésekre képes, és szemtanúk még ma is csodálkozással, vegyes izgalommal említik azt a jelenetet, amikor Egon egy kellemesen átidogált éjszaka után 5 perccel azelőtt, hogy szokása szerint a falon keresztül beszökött volna a dakari erődbe, játszik könnyedséggel, inkább mosolyogva, mint erőlködve, úgy helyben hagyott 4 szudáni lövészt, hogy az illető jámbor feketék másnap egy vadul káromkodó ezredorvos utasítására arzén kúrába kezdtek, mely kúrát feltétlenül szükségessé tette minden látható ok és előzmény nélkül teljesen legyengült állapotuk. Éppen ezért, mikor Cortez az előbb említett kijelentésre ragadtatta magát, Egon régi bajtársai összemosolyogtak, és körülbelül olyan pillantást vetettek az argentinra, mintha az otthoni címe után akarnának érdeklődni, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a közeljövőben majd kiméletesen és szeretettel nyilváníthassák részvétüket a gyászoló családnak. Lehet, hogy ez a szándékuk meg is volt, de aztán mégis inkább letettek róla, és ehelyett küldöttséget indítottak Cortezhez a hosszú, nyurga, nagyorú Ortegával az élen. A küldöttség szónoka Ortega, aki maga is spanyol volt, néhány barátságos szóval felkérte Cortezt, hogy sürgősen revidiálja álláspontját, és habozás nélkül kérjen bocsánatot ettől a vigyorgó ifjútól, mert, úgymond Ortega, fölöttébb keserves volna, ha a legközelebbi küldöttséget már csak a néhai jelzővel felruházott Cortez sírjához küldhetnek ki.
Nem akarlak fenyegetni, kedves Cortez, úgymond Ortega, de meg kell mondanom, hogy körülbelül olyan helyzetben vagy, mintha élénk párviadalra hívtad volna ki a számomat, vagy a ciklont, esetleg a tájfunt, vagy más hasonló természeti kellemetlenséget, amely hazádban található, melyet nem ismerek ugyan, hiszen sohasem jártam Argentínában. De biztos vagyok benne, hogy te annál jobban ismersz. Éppen ezért engedd meg, hogy ismételten felszólítsalak a bocsánatkérésre, sőt, egész komolyan és jóindulatúan sürgesselek. Jobb a békesség, mint a háború, és kellemesebb az élet, mint a halál.
Cortez csodálkozva nézett az előtte állókra.
Ti megbolondultatok, mondta. Ettől a nyiszlett fickótól ijedek meg?
Úgy van, felelte egész komolyan és szomorú fejbólogatással Ortega.
Tisztelettel felkérlek, hogy ijedj meg, sőt, nagyon ijedj meg.
Cortez egy pillanatig arra gondolt, hogy jó lenne pofon ütni fenkölt stílusú honfitását, méghozzá olyan alaposan, hogy az illető kirúgja a ház oldalát a fejével. Neki, a félelmetes Corteznek még senki sem mert ilyet mondani. Soha. Méghozzá ennyi ember előtt. És ez az egész küldöttség talán csak azért állt ide eléje, hogy kiröhögje őt. Rövid lépést tett előre, majd felemelte egyik roppant öklét, mikor egy pillantást vetett a küldöttségre. Egy pillantást vetett az arcukra, és érezte, hogy lassan elsápad. Pedig a küldöttség nem vágott haragos arcot, nem mutatott fenyegető magatartást, sem pedig olyan szándékot, mintha verekedés esetén hajlandó lenne a még mindig vigyorogva álló Egon Bajan segítségére sietni. Nem, a küldöttségen semmi ilyesmi nem látszott. A küldöttség szemében félelmet látott Cortez, egész határozott aggódást, valami olyat, mintha egy csomó résztvevő lélek egy rettenetes katasztrófát akarna megakadályozni. És Cortez megijedt. Életében először valami szorongást érzett a mellében, és biztosan tudta, hogy egyeduralma ebben a kantinban és ebben az erődben véget ért. Biztosan tudta, hogy ez a vigyorgó Egon Bajan most darabokra fogja törni őt, aki legalábbis háromszor olyan erős, mint a szerényen oldalt áldogáló fiatalember. De tudta, hogy itt nem segít az erő, nem használ a régi, nagy verekedő tudomány. Ez a fiú úgy fog vele elbánni pillanatokon belül, mint valami maga tehetetlen fabábbal. Össze fogja törni, le fogja ütni, és a hajánál fogva hajítja ki a kantinból. Ezt érezte Cortez, ezt látta a küldöttség rászegeződő szemeiből, és volt egy pillanat, amikor arra gondolt, hogy tanácsosabb volna meghátrálni. De aztán felülkelekedett benne a büszkeség és a régi dac. A kantinban olyanok voltak, akik számtalan esetben láthatták már őt munkában, akik a félelmetes Corteznek ismerték és emlegették őt, és az ilyen emberek előtt mégsem hunyászkodhat meg. Legyen, aminek lennie kell. Biztos, hiszen határozottan érzi, hogy vereséget fog szenvedni. De mindegy, ki kell tennie magát ennek, mert még mindig jobb, ha egy becsületes párharcban alul marad, mintha gyáván meghátrál. Nagyot nyert, összeszorította állkapcsát, és nemet intett.
Tehát nem? Kérdezte Ortega. Nem, menjetek a felébe. Amit mondtam, megmondtam.
Kissé bizonytalanul, de keményen mondta. és várakozás teljesen nézett Egon Bayernre. Tudta, hogy a következő pillanatban ez a fiatalember gumilabdaként pattan a levegőbe, és az első ütéssel eltöri az állkapcsát, vagy kiszakítja a fejével a gyomrát. Már látta magát törött bordákkal a gyengélkedőben, amint értes ezredorvosok lemondóan csóválják a fejüket az ágya mellett. Ilyen hatása volt a küldöttség megjelenésének és Ortega szavainak. Egy pillanatra lehunyta a szemét, fel tudta volna pofozni magát mérgében, hogy ennyire meggyengítette akaratát és elhatározó készségét az érte aggódó küldöttség arckifejezése és az a titokzatos valami, ami ennek a fiúnak a mosolya mögött van. Lehunyta a szemét és átadta magát sorsának. Aztán újra kinyitotta a szemét, és csodálkozva látta, hogy még mindig nem történt semmi. Illetve történt. Egészen furcsa dolog történt. Egon Bayern elővett a zsebéből egy kis piros kötésű zsebnaptárt, és néhány pillanatig csendesen jegyezgetett. Aztán felemelte a fejét, eltette a zsebnaptárt, és barátságos hangon mondta. Rendben van, kedves Cortez, tudomásul vettem, és feljegyeztem a részedről engemért sérelmeket. Ma csütörtök van. Hétfőn délután a szolgálat befejezése után jelentkezem nálad, és kellő dorgálásban foglak részesíteni. Hogy? Szólalt meg csodálkozva Ortega. Nem most? Nem, új beosztást csináltam. Az időnként felmerülő lovagolyas ügyeim elintézésére. Ezentúl csak minden hétfőn pofoszkodom. De miért? Kérdezte éles hangon, rettenő csodálkozással valaki. Sajnos bőve felvilágosítást nem adhatok, csak eltökélt szándékom, amelyet nem óhajtok megváltoztatni. Ez megbolondult, vagy meggyávult. Vagy valami más érthetetlen dolog történt vele. Ilyen marhaságot még nem hallottak. A légióban egyedülálló egészen fantasztikus újítás. Verekedés hitelbe. Mi ez? Fene gyerek részletre? Pofon folyószámlára? Ez nem is lehet igaz. Egon, nem a fláskodj, mondta ki a kis Pilinszky, a volt kereskedelmi utazó, aki még most is Párizs és Lyon között utazgatna, ha egyszer egy gyorsított személyvonaton csupán időtöltés céljából nem kártyázza el a két hatalmas kofferében rejtőző 3400 nadrágtartót. Sajnos elkártyázta, és azóta sokkal nagyobb utakat kénytelen tenni Afrika területén, nem gyorsított személyvonaton, hanem gyorsított személyként, őrmesteri felügyelet mellett. Egon, kérlek, ne csináld ezt a hülyeséget, ismételte. Gondolj a barátaidra, akik féltő aggodalommal figyelték eddig pályafutásodat, és most kezdik azt hinni, hogy képes vagy a meghátrálásra. Ó, végtelenül sajnálom, öregem, de nem tehetek semmit. Fogadalmam van arra, hogy csak hétfőn verekszem. Ha véletlenül piros betűs napra esik a hétfő, akkor csak kedden. Cortez értetlenül hallgatta ezt a diskurzust. Valamivel könnyebb lett a lélegzete, és kezdte azt hinni, hogy az egész dolog vaklárma volt, és ez a fickó egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ami ennek a küldöttség szavai és pillantásai után ítélni lehetett. Kihúzta magát, keményen szembenézett a szerényen áldogáló, vigyorgó ifjúval, és egyszerre vad, megkönnyebbült nevetés tört fel belőle.
– Haladékot kész! Te, tacskó! Inatban szállt a bátorság!
Gondolja, mit akarsz. Látod, ez az, ami nem érdekel engem. Hétfőn hajlandó vagyok olyan laposra verni a fejedet, hogy a szakács nyugodtan feltállalhatja rajta az adag krumplis tésztát. De csak hétfőn.
És ha én ragaszkodom hozzá, hogy most verekedjünk?
Kérdezte fenyegetően Cortez. Akkor az egyoldalú dolog. Hagyni fogom, hogy üss, és nem ütök vissza. Hétfőre halasztom a viszonzást. Azt hiszem, ilyen alapon unalmas volna a verekedés számodra.
Na jó, mondta nagyot nyelve Cortez. Hát akkor majd hétfőn jelentkezem. Egyoldalú verekedésekbe nem megyek bele. Nem akarom, hogy a gyermekvédő liga aztán megróljon.
Helyes, bízz rám. A megróvást majd tőlem kapod. Ezzel elfordult. A többiek csalódottan nézték. Nem értették, mi történt a légió legrettegettebb verekedőjével, ezzel a két lábon járó életveszéllyel, aki már csak annál is veszélyesebb volt, mert senki sem tételezte fel róla, hogy mit tud produkálni ebben a nemesiparban, aki minden olyan ember számára, aki nem ismerte, fantasztikus meglepetésnek bizonyult. Ez a változás olyan meglepő volt és olyan átmenet nélküli, hogy egyik régi bajtársa, Agnan, a bretanyi kovács haragosan felhorkant.
Nem tudom, mi van veled, Bajan. Az az érzésem, hogy úgy viselkedtél, mint egy gyáva kukac, és legszívesebben felpofoználak. Lehet, hogy meg is teszem.
Egon Bajan azonnal a zsebéhez kapott, ismét elővette a kis piros fedelű naptárt, kihúzott belőle egy iront, körülményesen megnyálazta, és ismét jegyezgetett. Aztán barátságosan bólintott Agnan felé, és beihízelgő, meleg hangon mondta. Nagyon helyes, kedves barátom. Ha kedved lenne megpofozni engem, és gyáva kukacnak tartasz, akkor nem fogok kitérni a veled való találkozás elől sem. Nem, ne siess. Természetesen csak hétfő, ahogy már az imént jeleztem. Erre kitört a botrány. Vad felkiáltások hangzottak jobbról és balról, sértő szavak röpködtek a levegőben. Új cimborák és régiek, idegenek és barátok lehorták, legorombásodták, piszkos fráternek nevezték. Gyáva nyúlnak, a légió szégyenének, hitvány kis sakálnak. És Egon Bajan arcáról most sem tűnt el a vigyorgás. Egyetlen pillanatra sem. Nem mérgelődött, nem kiabált, nem haragudott, úgy bólogatott, mintha a legkedvesebb bókokat hallgatta volna. Szorgalmasan jegyezgetett a kispiros noteszbe. Mindenki számára volt egy barátságos és biztató pillantása és biztató szava.
Helyes, öregem, nagyon helyes, hétfőn találkozunk.
Vagy.
Ó, nagyon köszönöm a szíves megemlékezésedet. Hétfőn visszatérünk rá.
Vagy.
Nincs semmi baj, tűrtőztesd magad, kérlek, ide vonatkozó álláspontomat majd hétfőn bővebben kifejtem.
Rossz verekedővel, gyengével vagy ügyetlennel nagyon könnyű elbánni, de csak akkor, ha verekszik. De olyan emberrel, akit eddig rettegett verekedőnek ismertek, aki soha semmit nem tűrt el, de aki most nem hajlandó az öklét sem mozdítani, mit kezdhet az ember? A felizgatott legények tehetetlenül álltak, hiszen annak valójában nem lett volna értelme, hogy most nekiesnek ennek a fráternek és agyba főbe verik. Ez szégyenletes lett volna, és nem légionistához méltó. Kénytelenek voltak belenyugodni a hétfői dátumba, és fogcsikorgatva nézték, hogy az össze-vissza sértegetett ifjú ismét elteszi a piros naptárt, az italpulthoz megy, felhajt egy nagy pohár rumot, cigarettára gyújt, majd barátságosan bólint, két ujjával szalutál, és kisétál a kantinból. Talán még azt a vad káromkodást sem hallotta meg, amely kiszűrődött utána az udvarba. A bent maradottakban egy világ dőlt össze. Azt viszont senki sem látta, hogy a fiatalember, akiben annyira csalódtak, fel és alá sétál az udvaron egy kartonlappal legyezi magát, mert láthatóan melege van. A vigyorgás már rég eltűnt az arcáról. Mérgesen pattintott az ujjával, és szemmel láthatóan közel van hozzá, hogy elkeseredésében sírva fakadjon. Egon Bajan lelkében ifjúkorának szenzációi az indián regények elevenedtek fel. Bőrharisnyára gondolt, és a nagy kígyóra, amikor hasoncsúszva oson a néger falu hosszúkás kunyhói mögött. Erre a nagy óvatosságra feltétlenül szükség volt, mert ki akarta kémlelni a terepet, mielőtt munkához lát. Nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy váratlan meglepetések érjék. Soha nem érezte élesebben, hogy a dakari kocsmában elkövetett gyilkosság és bátyjának megbízása között összefüggés van. Igen, ebben a nagyobb fajta falu kiterjedésű Négerországban rejtőzik a titok. Neki a bátyja emlékéért vállalt kötelezettsége, hogy nyílbeüsse azt, amire a birodalom titokban megbízta Pierre Bajant, de személyi és egyéb kötelezettsége, hogy kikutassa a bátyja gyilkosát is. Hát most elérkezett idáig. Sok fáradtságos és szenvedést vállalt érte, de sikerült. Most egy nagy kunyhó mögé ért, amely hosszabb és díszesebb volt, mint a többi. Semmi kétség. Ez Kamu király kunyhója, és most van itt az idő, hogy jól kinyissa a fülét. A rottánk gyökerekből fonott kunyhófalát hosszú, türelmes munkával sikerült átvágnia. Eltette a zsebkését, és szemét a vágott nyíláshoz tapasztotta. Lassanként megszokta a félhomályt, és csak hamar megállapította, hogy Kamu király a kunyhóban ül. A király igen előkelő testtartással üldögélt egy deszkával letakart, ülőfürdőre alkalmas fürdőkádon, és úgy látszik, valami ünnepélyes jelleget akart adni megjelenésének, mert nagyon elegáns vadásznadrágot, és ehhez gondosan kiválasztott csipkés gallérú és ujjú női fésülő köppenyt hordott. Fején nyilván az ünnepélyes alkalomra való tekintettel cilindert viselt, amelyről egy égszínkék és egy piros szalag lógott mélyen a háta mögé. Lábai különösebb figyelmet érdemeltek, mert egyiken egyszerű, sőt kissé szakadozott sárcipő volt ugyan, a másikon azonban roppant gonddal fényesített magas szárú sarkantyús csizma. Jobb könyöke egy nagy alakú vaskos könyvön nyugodott, melyet a király időnként, mint az ország törvénykönyvét emelgette alattvalói előtt, amit egyébként nem lehetett hibájául felróni, mert a király nem tudott olvasni. Szerencsére az alattvalók sem tudtak olvasni, és így senki sem akadt, aki az ország törvénykönyvének komolyságában kételkedett volna. Ha csak egy is akad az alattvalók közül, aki ért valamit a nyomtatott betűhöz, az egyszeriben megrendíthette volna a király pozícióját, és ehhez nem kellett volna több, mint hogy leleplezze a nép előtt a törvénykönyv belső tartalmát. Aki ugyanis ért valamit a nyomtatott betűhöz, és közelebbről szemügyre veszi azt a kötetet, mely hivatva volt az ország erkölcsi alapját képezni, a címlapra vetett futó pillantással megállapíthattak volna, hogy a kötet a Mici Mackó kunyhója című mesekönyvvel azonos. Mint említettem azonban, szerencsére senki sem értett errefelé a betű exkluzív tudományához, és így rendkívül tisztelték a könyvet. Sőt, bizonyos szempontból nagyon féltek is tőle, mert a király mindig felütötte és hosszadalmasan tanulmányozta bírói jogának gyakorlása közben. Sőt, felütötte olyankor is, amikor ítélethozatalra került a sor, miáltal a jámbor feketék biztosra vették, hogy a könyv rendkívül komor és súlyos dolgokat tartalmaz. Hogy csak egy példát mondjuk, legutóbb Kamu őfelsége elé vezettek egy ilyet szemű négert, akit társai lopással vádoltak. Kamu király végighallgatta a vádaskodók bizonyítékait, majd felütötte a törvénykönyvet, sokáig nézegette az egyik oldalt, amely véletlenül azt a jelenetet örökítette meg, amikor Mici Mackó, ez a kedélyes ifjú medbebocs, éppen verset ír. Kamu király, ha nem is olvasta, de minden esetre merőn nézte a verset. Erdei körökben az a nézet, hogy a mackó szereti a mézet. És ez nem csak eféle szerény vélemény. Ez tény, tény, tény. Kamu király mélyebb gondolatokba merült, aztán átlapozott a következő oldalra. Az ilyet szemű tolvaj szorongva figyelte mozdulatait. A király ismét rámerett egy versikére. Télen, ha fúj a szél, s nagy a hideg, szegény mackó szörnyen didereg. S eszébe jut, milyen mélyen igaz, hogy az meg ez, meg ez meg az. Úgy van, bólintott a király, mint aki okulta látottakból, és becsapta a könyvet. A törvénykönyv világosságot gyújtott bennem. Kihirdetem az ítéletet. Zárjátok ezt a fickót kalodába, és hagyjátok úgy két napig. Utána pedig pofozzátok meg, és köpjétek szemen. Ez van a könyvben? Kérdezte tisztelettel vegyes csodálkozással az egyik vádaskodó. Igen, bólintott a király, ez van a könyvben. Akkor bámulatos nagy varázslat ez a könyv, mondta a vádaskodó. Nem csoda, hogy rend van ebben az országban. Úgy van, nem csoda, bólintott a király, és szeretettel gondolt arra a könyvügynökre, aki egész véletlenül vetődött ide egy Milne nevű író munkáival, és akit a falu öreg és konzervatív része a király egyenes parancsa ellenére és titokban pirított szalonnával díszítve és fokhagymával spékelve elfogyasztott. Úgy van, ismételte a király. Ez a könyv igen nagy varázslat, és rettegjetek tőle. A hallgatóság rettegett és távozott. A király könyöke tehát a Mici Mackó című törvénykönyvön nyugodott, mikor Egon Bayern szemét a kunyhó hátsó falába vágott nyílásra illesztette. Méltóság teljesen beszélt, és időnként futó pillantást vetett a karjára csatolt Wecker órára, amely ugyanattól a pillanattól kezdve, hogy egy másik kereskedőt, aki órákkal ügynökölt, fejbe vágtak vele, megszűnt az időt mutatni. Kamu királyt azonban ez egyáltalán nem zavarta, mivel nem csak a betűt, hanem az órát sem ismerte soha. Mondom, időnként egy pillantást vetett rá, mert nagyon tetszett neki az a mozdulat, melyet egy francia tisztől látott egyszer, aki karkötő órát hordott a csuklóján. Ez a mozdulat bizonyos méltóság teljességet kölcsönzött neki. Egon Bajan erősen figyelt. Hallotta a halkan kiszűrődő szavakat, és ijegységgel vegyes megkönnyebbüléssel állapította meg, hogy ideje korán érkezett.
Hát ne alkudozzunk tovább, király, mondta egy női hang, és Bajan csak most fedezte fel a kunyhó másik sarkában az általa vágott nyílásnak háttal ülő nőt. És nagyon jól tudom, hogy te milyen tárgyalásra készülsz, és azt akarom, hogy ennek a tárgyalásnak ne legyen eredménye. Őszinte leszek, és kiterítem kártyáimat. Te engedélyt adtál egy társaságnak, hogy itt elefántcsont után kutasson. Ennek a társaságnak érdeke, hogy ez a kutatás ne maradjon abba. Márpedig, ha itt lázadás tör ki, és katonasság szállja meg az országodat, akkor az említett társaság üzletének vége. Azt hiszem, ezzel te is tisztában vagy.
Hogy ne, bólogatott a király.
De azt szeretném tudni, gyönyörű fehér lédi, hogy miért beszélsz te itt elefántcsontokról. Nem vagyunk gyerekek, és tudjuk, hogy itt másról van szó.
Miről?
Aranyvarázslatról. Psz, te őrült, ne beszélj erről ilyen hangosan.
Hát jó, nem beszélek. A nagy fehér lord, ez a Pierre nevezetű, nem egyszer tárgyalt már velem erről a dologról. Én egyáltalán nem vagyok olyan buta néger, mint amilyennek gondolsz. Sok tanult emberrel volt alkalmam beszélgetni életemben, és magam is rettentő okos ember vagyok.
Hát jól van, te okos ember. Ha olyan sok az eszed, akkor tudhatod, hogy az ügy, amiről beszélek, rendkívül komoly. Azt akarom, hogy feltétlen ígéretet tégy, és biztosíts engem arról, hogy ilyenfajta megállapodást semmi szín alatt nem kötsz.
Soha? Ez nagyon feltűnő lenne. És megtörténhetne, hogy a trónomba kerül a dolog.
A nő Egon Bajan jól megfigyelhette, megvető mozdulattal mutatott a fürdőkádra. Ezt a trónt félted úgy?
No, mondta a király. Te csak ne beszélj olyan megvető hangon erről a trónról. Aki a kis trónt nem becsüli, az a nagyot nem érdemli.
Sötét sírkefogó vagy, szerintem nem érdemlette ezt a kis trónt sem. Néhány évet érdemelnél az ördög szigetem.
A király a fejét ingatta. Nem jó az ördög szigetet a falra festeni, mert mind a ketten oda kerülhetünk.
Na jó, mondta a nő, és még az eddiginél is suttogóbra csökkentette a hangját. Hát ne vitatkozzunk. Nem akarom, hogy végképp letégy a gyarmat birodalommal való megállapodásodról, mert ez részint csak ugyan feltűnő lenne, részint pedig felesleges is. Nekünk összesen még egy-két hónapra van szükségünk. Ez idő alatt kiaknázhatjuk az... izét, hát szóval az elefántcsontot, és aztán tehetsz, amit akarsz.
Igen, de két hónap nagyon hosszú idő. Én tudom, hogy te türelmetlen vagy, gyönyörű fehér lédi, és mindenáron bírni akarod az ígéretemet, hiszen már 5 nap óta minden délután itt űz és főzöl engem.
5 nap óta? Állapította meg a hallgatózó Egon Bajan. Ez szerint nem véletlen, hogy akkor érkeztem, amikor ezek itt a végső simításokat végzik a megállapodásukon. Szögezzük le, hogy semmi esetre sem árthatott sietni.
Micsoda kifejezéseket használsz te? Mondott sértődötten a nő. Mi az, hogy én főzlek téged?
Ajjaj, az egy nagy varázslat. Egy átutazó cipőfűző ügynöktől tanultam, akit a vének tanácsa mindenáron meg akar tenni. Hosszú lére eresztve Nokedlivel. Akkor még egész fiatal voltam, és még nem sikerült leszoktatnom őket a kannibalizmusról. A cipőfűző ügynök mosolyogva állította, hogy mindenkit meg tud főzni, és feltétlenül lebeszéli majd a véneket előbb említett szándékukról. Mit mondjak? Sikerült is neki.
Csak ugyan megfőzte őket? Nem ették meg?
Dehogy nem, mondta a király. Megették. A főzés csak annyiban sikerült, hogy nem hosszú lére elesztve nokedlivel ették, hanem panírozva, velesült burgonyával. Azóta ismerem ezt a kifejezést.
Tehát én főzlek téged?
Igen, tüneményes lédi, te főzöl engem.
De hidd el, hogy igen nehéz dolgot kérsz tőlem, mert ha megérkezik az a titkos megbízású lord, aki meg akar állapodni velem, nem mondhatom neki, hogy várjon két hónapig.
Az a titkos megbízású lord nem érkezik meg, mondta a nő suttogva, de maga biztos hangon. Erről gondoskodtunk. A hallgatózó Bajennek a szívébe nyilalt. Igaza volt tehát, amikor összefüggést keresett. Ezek ölték meg Pierre Bajent.
Biztos vagy ebben? Kérdezte a király.
Biztos, légy nyugodt, beletelik abban még 6 hét is, hogy valaki másnak kiosszák ezt az ügyet, és az illető ide érhessen. Néhány napig aztán kényelmesen hitegetheted, amíg mi elvégezzük a dolgunkat.
Az más, mondta a király, ez esetben beleegyezem. Természetesen a honoráliumnak nevezett nagy varázslat fejében.
Zsaroló disznó vagy?
Egy királynak nem illik azt mondani, hogy disznó. Na, de mindegy, ezen nem veszünk össze. A honorárium varázslaton esetleg inkább.
Ne veszekedjünk, meg fogod találni a számításodat. Bár véleményem szerint egy királyt nem lehet megvesztegetni.
Azért nem árt, ha megpróbálod. Vannak esetek, amikor sikerül az ilyesmi.
Helyes. Akkor ebben megegyeztünk.
De biztos vagy benne, hogy nem érkezik meg előbb az a másik lord?
Biztos vagyok benne. Te csak ne törődj semmivel.
Egon eleget hallott. Villámgyorsan besúrant az egyik sikátorba, és egy kunyhó árnyékában átöltözött. Nyugodt léptekkel kikanyarodott a falu főutcájára egy negyed órával később. Elcsípett egy néger harcost, aki csodálkozva merett a fehér ruhás, trópusi sisakos idegenre, nem értve, hogy a csöppenhetett egy ilyen váratlanul eléje.
Mondd meg a királyodnak, mondta Egon, hogy a nagyhatalmú hadügyminiszter lord követe és megbízottja megérkezett.
A fekete harcos összeszedte magát és fejcsóválva mondta.
Most nem szabad bemenni a királyhoz.
Miért?
Azért, mert a királye pillanatban az ország törvénykönyvét tanulmányozza.
Ugyan, mondta kétkedő hangon Egon. A király tud olvasni?
Nem tud, hangzott az őszinte válasz. Mást semmit nem tud olvasni, de a törvénykönyvet igen, mert a törvénykönyv az roppant nagy varázslat.
No, arra a törvénykönyvre magam is kíváncsi vagyok. Tehát a király most azt olvassa?
Tanulmányozza,
javította ki a néger komoly arccal.
Hát ő felsége egyedül van?
Na, igen, egyedül van.
Egon bosszusan pattintott az ujjával. A nő, akire annyira kíváncsi volt, ezek szerint elment, mialatt ő átöltözött.
Kellemetlen.
Na de mindegy, lesz még alkalma, hogy megkeresse. Barátságosan a néger vállára veregetett, és csendben mondta.
Hogy hívnak téged?
Embisú Embalu.
Hát ide hallgass, Embisú Embalu. Nem törődöm vele, hogy a király a törvénykönyvet tanulmányozza, mert engem, mint említettem, a nagyhatalmú hadügyminiszter lord küldött, aki rettentő haragos ember, és nem tűr semmiféle ellentmondást. De még én magam is hasonlóan haragos ember vagyok, és igen türelmetlen természetű. Sürgősen jelensd a királynak, amit mondtam, mert ilyenkor nem jó velem kikezdeni.
Milyenkor? Kérdezte a néger.
Mikor ilyen emberevő hangulatban vagyok?
Emberevő? Hát ti nálatok még dívik a kannibalizmus?
Bizony, bólintott lemondó arca Egon. Nálunk rettentően dívik.
Biztosan nincs olyan törvénykönyvetek, mint nekünk,
hangzott a büszke válasz.
Mert ha volna, akkor már rég leszoktatok volna erről a csúnya dologról. Szóval azt akartad mondani, hogy ha nem jelentelek be, akkor esetleg megeszel engem?
Azt én, öregem. Méghozzá fasírt hússá aprítva, babfőzelékkel.
Embisú Embalu megborzongott.
Utálom a babfőzeléket, mondta. Azonnal bejelentelek.
És elrohant. Mindössze néhány percig idézött a király kunyhójában, ahonnan élénk párbeszéd hangzott ki. aztán kilépett a kunyhó elé Kamu király, és zavartan, nagy tisztelettel üdvözölte a fehér ruhás idegent.
Igaz, amit ez a bitang fekete mondott nekem? Te volnál a nagyhatalmú hadügyminiszter lord megbizotja?
Én volnék, ismerte Elegon. De miért csodálkozol ezen annyira, király? Az a bitang fekete talán hazudni szokott?
Rengeteget.
De nem értem, hogy te ilyen hirtelen megérkeztél.
Úgy vélem, hogy...
Miért dadogsz, király? Úgy teszel, mintha nem értesültél volna idejében az érkezésemről. Tudtommal az én jövetelem már régen elintézett tény.
Igen. De időközben azt hallottam, hogy valami fennakadás van. Illetve...
Egon nagyot nyelt.
Nincs semmilyen fennakadás, mondta. Az, aki ezt mondta neked, éppen olyan szemérmetlenül hazudott, mint Embisú Embalu szokott. Itt vagyok, és azért jöttem, hogy megcsináljam veled a szerződést. Vezess be a palotádba.
Kamu király nem tehetett egyebet. Bevezette a határozott modorú fehér ruhás lordot a palotájába, gyorsan kikergette az ott lábatlankodó kecskét, nagy úri mozdulattal helyet mutatott egy takaróval leborított faládán, és visszaült a fürdőkádra.
A házam a házad, mondta. Parancsolsz egy bögre kecsketejet?
Egon elfogadta a kecsketejet, mert úgy érezte, hogy ez itt valami népi szokás. Ivott néhány kortyot, majd kezébe vette a törvénykönyvet, és mozdulatlan arccal hosszú ideig tanulmányozta.
Ez hát az a híres törvénykönyv, mondta. Úgy van, felelte a király. Ez népem erkölcsi alapja.
Egon komoly arccal bólintott.
Jó is az, hogyha van ilyesmi a háznál. Ez biztosan mindenben tanácsot ad neked.
Mindenben, ismerte el a király.
Hát akkor üst fel és kérj tőle tanácsot arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mi a jó. Ha megkötöd a már félig meddig megtörtént megállapodást, nyílbeütöd azt a kis lázadást, amelynek eredményeképpen katonáink békésen bevonulnak ide, orvosságot, kötszert, szükséges ruházati cikkeket, dohányneműt és errefelé soha nem látott pompás élelmiszereket hoznak, boldoggá teszik népedet, vagy az a jobb, ha megszeged a szóbeli megállapodást, és akkor ugyanezek a katonák fegyverrel jönnek, olyan kis masinákat hoznak, melyek ezerként köpködik a golyót, mindenkit lelövöldöznek, téged pedig úgy letaszítanak a trónodról, hogy egy motorcsónak sebességével csúszol át a Gambia túlsó partjára.
Hát, mi a jobb, király? Ezt mondd meg nekem, király! Kamu király rettenetes zavarban volt. Érezte, hogy ez az ember egész komolyan beszél, és könnyen lehetséges, hogy valóban elkövetkezik az a sok rossz, amit ígért. A látszat kedvéért minden esetre felütötte a Mici Mackó kuckóját, amelyről az a Milne nevű író, akinek neve a könyv fedőlapján díszelek, soha nem gondolta volna, hogy műve ilyen fontos szerepet tölt majd be egy nép életében. Sokáig lapozgatott benne, majd hosszan az egyik oldalra merett, és bólintott.
Most már rendben van. Tudok mindent.
Ez egy áldás csirkefogó, gondolta Egon. Sokkal okosabb, mint amilyennek látszik. Hold biztos, hogy kieszelt valamit, aminek nem fogok örülni.
Hát mit határoztál, király? Mit tanácsolt neked ez a törvénykönyv?
A törvénykönyv felvilágosított engem arról, hogy az én országom úgynevezett türelmi terület. Eddig is körülbelül tisztában voltam vele, mert már sokaktól hallottam. A könyv azonban elárulta nekem azt is, hogy a türelmi terület érinthetetlen. Az ilyenekre sok más nagy ország ügyel. Ezek szerint kezdte kissé idegesen Egon, mert tudta, hogy a királynak igaza van.
Ezek szerint hiába fenyegetőzzöl katonákkal meg a nagy gépfegyvervarázslattal, én tudom, hogy nem tehetsz semmit, mert ha itt nem tör ki a lázadás, akkor nincs semmi ok, hogy a katonák bevonuljanak.
Ezt mind elárulta neked ez a törvénykönyv, ugye?
Igen, ezt mind elárulta. Ez igen kiváló törvénykönyv.
Na, hagyd lám azt a kitűnő törvénykönyvet. Nagyon kíváncsi volt arra a passzusra, amelyikről a király ilyen kitűnőket kiokoskodott. Elvette a könyvet és belenézett azon az oldalon, ahol éppen nyitva volt. Felderülten olvasta. Eltűnődtem rajta hétfőtől keddig, hogy milyen a micsoda és merre a meddig. Nagyszerű, állapította meg. Hát ez a könyv csak ugyan nagy varázslat. Azt határozott tehát, kérdezte kissé fenyegető hangon, hogy nem kötöd meg a szerződést? Nem azt mondtam, vitatkozott élénken a király. Erről szó sincs. Csak arra kérlek, hogy légy türelemmel egy bizonyos ideig. Meddig? Hát, egy bizonyos ideig. Nem tudom még biztosan. Rendezkedj be nálam, érezd jól magad, járj vadászni vagy halászni, az ilyen lordokra ráfér néha egy kis szabadság és pihenés. Nekem bizonyos gyűléseket kell tartani, mert csak népen véneinek beleegyezésével köthetek ilyen megállapodást. Ezt úgy hívják, hogy parlament varázslat. Ha azután a szabályokban előírt 12 tanácskozást lefolytattam, akkor visszatérünk a dologra. Ez hülye, gondolta Egon. Aztán a királyhoz fordult. 12 ülést mondta? És akkor nekem legalább 12 napig várnom kell? No nem, annál valamivel többet. Hetenként legfeljebb 2 ülést tarthatunk. Egon bólintott. Az előbb tévedtem, azt gondoltam, hogy hülye vagy. De most helyesbítek. Nem vagy hülye, csak csirkefogó, és azt hiszed, hogy én vagyok a hülye. Hát ide figyelj, öregem. Én 7 napig várok. Nem rendezkedem itt be, nem megyek halászni és vadászni, és nem maradok itt, hanem elmegyek valahová. Hogy hová, az az én dolgom. Te ez alatt paláverezhetsz, kirugdoshatod törzsed véneiből a boldogító igent. De 7 nap múlva választ kell kapnom. Különben baj lesz. Biccentett és otthagyta a királyt. Egy szempillantással visszaparancsolta az utána kullogó Embisú Embalut, és néhány perccel később eltűnt a falu szélén kezdődő őserdő fái között. A 7. fejezetből kiderül, hogy Rotton őrmester sem gép. A szabály ugyan szabály, de az önérzet sem kutya. Mi az, amit nem szabad, de muszáj? Egy vitéz katona közel áll ahhoz, hogy sírva fakadjon, és neki van igaza. Rotton őrmester idegesen dobolt az íróasztalon, és időnként futó pillantást vetett kedvencére. Ne vigyorogjon folyton maga, disznó! Szólalt meg végre hirtelen. Ne vigyorogjon, mert a belébe gázolok. Mondja csak, mit hallottam magáról megint? Mit hallott? Kérdezte ijedten Bajan. Megöltem valakit anélkül, hogy észrevettem volna? Hagyja csak ezeket a pimasz viccelődéseket, már ismerem. Épp az a baj, hogy nem ölt meg senkit. Készséggel elismerem, hogy ez néha súlyos mulasztás, de nem tudom pontosan, mire céloz az őrmester úr. Majd mindjárt megmondom, de előbb azt hiszem, keresztül megyek a lelkin, ha folyton vigyorog. Kérem, hogy előbb mondja meg, hogy miről van szó, és csak azután menjen keresztül a lelkemen, mert a vigyorgásomra büszke vagyok. Eddig is csak igen megtisztelő jelzőkkel látták el ezt a vigyorgást. Azt mondták, hogy szellemes, hogy kihívó, hogy fölényes, hogy pimasz, meg más hasonlókat. Csak azt nem mondták eddig, hogy lélektelen. Márpedig, ha keresztül megy a lelkemen, akkor a vigyorgásom ezt ne folytassa, kérte az őrmester remegő hangon. Könyörgöm, ne folytassa, mert felgyújtja bennem a bosszú állás ördögét, és félek, hogy pillanatokon belül átharapom a torkát. Az ördögnek? Magának, piszok! Hát mégis. Szeretném tudni, hogy mi kifogása van ellenem az őrmester úrnak. Sergeant Rotten nagyot nyelt. Ide hallgasson, mondta gyanús jó indulattal. A legénység körébe egy időbe elterjedt a hír, hogy én magát, hogy úgy mondjam, nem néztem rossz szemmel.
Egy pillanatig sem kételkedtem abban, mondta Bajan, hogy az őrmester úrnak egy sast is megszégyenítő éles pillantása van.
Nem úgy értem, Nem arra mondtam, hogy nem nézem rossz szemmel. Ne adja itt a hülyét. Rám fogták, hogy kedvelem magát, és ha nem is kivételezek, mert rendes altiszt nem tesz ilyet, de minden esetre bizonyos szempontból elnéző vagyok magával. Szabálytalanságokat persze nem tűrök el, de sok csirkefogósága fölött hunytam szemet.
Ezt tapasztaltam, és köszönöm.
Ne köszönje maga, disznó! Nem azért mondtam. Nem érdekel, hogy hálás-e vagy nem. Legfeljebb arra kül tekintettel lennie, hogy ne hozzon szégyent őszfejemre.
Hát szégyent hoztam volna őszfejére? Kérdezte csodálkozva Bajon.
Erre a fejre? Erre a nagyszerű, éles észrevalló, dudoros fejre? Az én fejemen dudor van? Kérdezte meglepődve az őrmester.
Hogyne, több dudor. Nem tudtam.
Fogalmam se volt róla, és miért van a fejemen dudor?
Ez természet dolga. Azt mondják, hogy a dudoros fejű emberek nagyon okosak.
Hát, nagyon okos vagyok, az biztos. Ami abból is kitűnik, hogy megállapítom. Maga most pimasz hízelgéssel akar levenni a lábamról. És ha most megjegyzéseket mer tenni a lábomra, és azt meri mondani, hogy a lábam azért bütykös, mert az okos embereknek rendszerint bütykös a lába, akkor két egyenlő részre hasítom, és ledobálom az udvarra.
Nem teszek megjegyzést a lábára.
Na hát, nem is ajánlom. Na térjünk csak vissza a tárgyra. Maga igenis szégyent hozott őszfejemre, a dudorokra.
Mivel?
Mivel gyávának mutatkozott. A legénység köréből a fülembe jutott néhány megjegyzés. Engem röhögtek ki maga miatt. Megvan rólam a véleményük. Olyan embert párfogoltam, aki gyáva.
Bajon az ajkába harapott.
Azt mondják, hogy gyáva vagyok. Igen, magát agyba főbe sértegették. Szám szerint 8 ember. És maga ahelyett, hogy elégtételt vett volna magának, mindenféle marhaságokat írt egy piros fedelű zsebkönyvbe, és azt mondta, hogy majd hétfőn elszámol velük. Há mi ez? Elégtétel, hitelre? Mi ez, ha nem gyávaság? Piszok visszavonulás!
De őrmester úr, mondta csodálkozva Egon Bajon, pont ön tesz nekem szemrehányást, azért, mert nem verekedem. Hát szabad egy légionistának verekedni?
Nem szabad, maga disznó. De muszáj! Az kettő! Ha kérdi, akkor persze, hogy nem szabad. De aki erre engedélyt kér az őrmesterétől, arról megvan a véleményem. Azt legszívesebben én magam pofóznám föl. Csak sajnos nem szabad.
De nem is muszáj, felelte Bajon. Elismerem, hogy őrmester úrnak igaza van. Semmi kétség, hogy meg lehet rólam a véleménye. Nekem azonban megvannak a nyomósokaim. Elkerülhető lett volna ez a kellemetlenség, ha ön nem ragaszkodna annyira az előíráshoz, és néhány szabálytalanság erejéig hitelt mert volna adni nekem.
Nem értem.
Például megtette volna azt, hogy elengedjen engem az erődből mondjuk egy heti időtartamra. Ha azt mondom, hogy fontos államérdekről van szó, de nem magyarázhatok többet, mert amit csinálok, a legnagyobb titokban kell csinálnom.
Micsoda kérdés, persze, hogy nem engedtem volna el.
Na látja, Szerzsön. Hát ezért van az egész. Legyen nyugodt, hogy a sértegetőimmel hétfőn valóban leszámolok.
Mind a 8-szal?
Igen, mind a 8-szal. Ha esetleg érdeklik a részletek,
nem érdekelnek a részletek. Szabálytalanságokra nem adhatok engedélyt, és nem is óhajtom tudomásul venni őket.
Hát, kérem... Ez esetben csak azt mondhatom, hogy ne formáljon rólam végső véleményt. Minden esetre ráér vele hétfőig. Erre a furcsa dologra megvan az okom.
Na jó, mondta az őrmester alig leplezett gúnnyal. Hát akkor csak menjen, fiam, és gyűjtsön hétfőig egy kis bátorságot. Leléphet.
Bajon lelépett, és ismét mérgesen pattintott az ujjával. Sírni tudott volna az elkeseredéstől. A néger falura ráborult az éjszaka. Csend volt, csak a közeli őserdőből szűrődtek át néha idáig az ismert dzsungel hangok. Egy idáig merészkedett jaguárosont végig a főutcán, de aztán megijedt valamitől, és visszarohant a fák közé. Már régen fent volt egy évezredes fa tetején, mikor még mindig erősen vert a szíve. amire egyébként minden oka megvolt, mert csak a legritkább esetben fordul elő, hogy egy gyanútlan jaguárhoz éjnek évadján hozzávágjanak egy parafasisakot. Most pedig ez történt. A magas fűben hasonló Egon Bajan csapta fejbe a nemes vadat parafasisakjával. Neki most csendre és feltétlen nyugalomra van szüksége, és nem akarta, hogy a néger gyerekekre vadászó vérszomjas négylábúak keresztül húzzák számításait. Őrhelye Embangol falu másik végében volt, és az egyik kunyhóból feléje szűrődő halvány világosság mozgalmas éjszakát ígért neki. Tudta, hogy azok az emberek tartózkodnak most a kunyhóban, akik elefántcsontgyűjtés ürügye alatt aranyat bányásznak Kamu király országában, és akik üzletük érdekében a gyilkosságtól sem riadnak vissza. Egyelőre azt a nőt akarta szemügyre venni, akit meglesett Kamu király kunyhójában. Nem tudott belesni az elefántcsontkutató kunyhójába, csak néhány hangfoszlán sikerült meghallania. És amit ott feküdt a kunyhó mögött, egyszerre éles női hangot hallott odabent.
Nem akarom, hogy erről vitatkozzatok. Mit gondoltok? Ennyivel igazán nem fogom beérni. Pont én, aki még arra is hajlandó voltam, hogy félretegyem az útból azt a fickót.
Egon megdermett. Semmi kétség. Itt tartózkodik alig néhány méternyire tőle öccsének gyilkosa. Úgy szólván csak két kezét kellene kinyújtania és elérni, ha nem zárná el előle a kunyhó deszkafala. És nyugton kell maradnia a cél érdekében. Később mozgást hallott odabent, és jobbnak látta, ha visszavonul. Egy fa mögé húzódott, úgy hallotta, hogy lépések közelednek. Legnagyobb meglepetésére azonban ezek a lépések nem a kunyhó felől jöttek. Kinyújtotta a nyakát, és a holdfényben észrevette, hogy Kamu király sompolyog el a közelében. Kíváncsian követte. A király abban a nyugodt tudatban, hogy egyedül van, egy kiszáradt kútigosont, nagy erőfeszítéssel félrehengerített egy követ a kút nyílásáról, aztán valami létrafélét tolt a nyílásba, és lemászott. Egon óvatosan csúszott a kúthoz, és lenézett. Néhány pillanatig mozdulatlanul maradt ebben a helyzetben, aztán elégedetten bólintott, és visszasurrant a fa mögé. A dolog kialakul, állapította meg örömmel. Kamu király néhány perccel később visszajött a kútból, eldugta valahová a létrát, és fütyűrészve, láthatólag jó hangulatban ismét elsétált mellette. Most még közelebb volt hozzá, mint az imént, és Egon visszatartotta a lélegzetét. Nem lenne kellemes, ha most találkoznának? Halk ajtónyi korgás hangzott. Egon az elefántcsontkutató kunyhója felé nézett, mert azt hitte, hogy kijött valaki. De senkit sem látott. Úgy látszik, várni kell még. Már belenyugodott, hogy itt ácsorogva kell eltölteni az éjszakát, mikor egyszerre megint halk léptek nesze ütötte meg a fülét. Ismét kihajolt a fa mögül, és látta, hogy a kunyhó árnyékából kilép valaki. Egy nő. Olyan vadul kezdett dobogni a szíve, hogy kénytelen volt mindkét öklét erősen a mellére szorítani. Most szemtől szembe kerül vele. Most megláthatja. A nő kilépett a holdfénybe, és Egon egészen közel volt hozzá, hogy felkiáltson a meglepetésre. Lilian Grossi volt, Pierre Bajan menyasszonya. Egon Bajan vadul csörtetett az erőd felé. Ma este feltétlenül oda kell érni, mert különben baj lesz. Elég rendes, kitaposott út vezetett ugyan az erdőig, és rotangok tömegével, mint annak idején a Gambiába vezető úton, de ez az erőltetett menetelés így is roppant erőfeszítésbe került. És amellett lelkileg legyengítette a néger faluban eléje került szédítő meglepetés. Hihetetlen, gondolta, ahogy összeszorított foggal 35 kilométeres menettempóban loholt az erőt felé vezető gyalogösvényen. Erre a fordulatra nem számítottam. Ha ezt valaki egy héttel ezelőtt mondja nekem, hát a szemébe röhögök. Lilian Grossi. A szőke hajával és az ártatlan szemével. A jól nevelt, csendes úri lányka. Mindent elképzeltem volna, hogy elhagyja, hogy önző érdekből máshoz megy feleségül, még talán azt is, hogy elárulja. De megölni? Ez iszonyú. Órájára nézett, és összeszorított foggal erősítette az iramot.
Én vagyok Miki, gyere ki gyorsan!
A halk suttogás csak az éles fülű Miki hallhatta meg. A többiek nyitott szájjal pőrére vetközve horkoltak az ágyakon.
Miki egy pillanat múlva mellette termett az udvar jobb sarkán álló lomtárnak használt deszkaépületben.
– Ó, itt vagy végre!
– mondta nem is annyira megkönnyebbülve, mint inkább haragosan.
– Amint látod, teljes életnagyságban. – Jó kedved van! – mondta a fiú mérgesen. – Hát miért ne volna? Úgy érzem, pompásan megy minden.
– Hol?
– Embangol országában.
– Az lehet. Már azt hittem, hogy itt.
– Miért? Itt rosszul megy valami?
– Itt minden rosszul megy. Mióta elmentél, egyik dürohamból a másikba esem.
– Na, nem mond, ilyet meg Egon. – De igen, mondom. És kérlek, hogy légy szíves ezen túl, ne írd nekem elő, hogy mit mondjak, és azt se írd elő, hogy hogyan viselkedjem. Ebből elegem van.
– De Miki?
– Nem ikiz. Mégis hallatlan, hogy minek teszed ki az embert. Ezért kellett nekem egy rozsdás procniban, egy csomó krumpli társaságában kicsírázni. Ezért kuporogtam félájultan egy karbonszagú egészségügyi kofferben. Ezért rázott halára egy Simon nevű összvér, egy sátorponyva göngyöleg mélyén.
No, nem érgelődj már, mondd meg végre, mi bajod.
Az, hogy becsület szavamat vetted, mielőtt elmentél, hogy kerülni fogom a verekedést. Hogy nem keveredek semmiféle nézeteltérésbe. Hát mi vagyok én? Valami ványat kezdő? Épp eleget verekedtem már életemben.
De be is verték a fejed.
Hát akkor beverték. Hát aztán. Legfeljebb most is beverték volna. De legalább azt mondhatták volna, hogy becsületesen küzdöttem. Ilyen óriásoktól, mint itt vannak, nem olyan szégyenvereséget szenvedni.
Nem a szégyenről van szó, te ifjú agybeteg teve.
Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy jól jázd a szerepet, amit kiosztottam neked. Amióta csak a légióban vagyok, még nem fordult elő, hogy engem megvertek volna. Úgy látszik, megvan hozzá az ilyen irányú adottságom. Az ilyesmire születni kell. Ezt annak idején kitűnően megtanultam a boxmestertől. Másként nem is nyerhettem volna annyi bajnokságot. Kitűnő verekedő vagyok. Ezt nem dicsekvésképpen mondom, nem tehetek róla. Elismerem, engem azonban lehetetlen helyzetben hoztál.
Miért?
Azzal a marhasággal, hogy minden engemért sérelmet csak hétfőn adok vissza. Na igen, mert tudtam, hogy csak ma este érkezhetem meg. Légy nyugodt, hogy holnap elintézek mindent.
Elintézel, elintézel, mondta panaszosan Miki.
Elhiszem, bár azt hiszem, hogy kellemetlen meglepetések fognak érni. Úgy kell neked. Ne hoztál volna ilyen helyzetbe?
Hát milyen helyzetbe hoztalak?
Az egész erőd megvan róla győződve, hogy gyáva kukac vagy. Hitvány cenk, gerinctelen semmi ember. Azt hiszik, hogy ezzel a hétfői prolongációval csak kibúvót akartam biztosítani magamnak.
Hát volt valami nézeteltérésed?
Miki keserűen felkacagott. Hogy volt-e? Nagyon jó. Tudod, hány volt? Fogóckodj meg, te híres verekedő! Holnap 8 emberrel kell összemérned az erődet.
Egon füttyent egy tagját.
8? Egy kicsit sok. Örülj, hogy nincs több. Hát mit gondolsz, abban a pillanatban, amikor az első elől meghátráltam, úgy jött a többi, mint a karikacsapás. Csak legalább egyet verhettem volna fejbe közülük egy székkel. Azt hittem, hogy megpukkadok a méregtől, de kötött a becsület szavam, a fene egye meg.
Ó, szegény fiú!
Ne sajnálj, arra nem adtam becsület szavamat, hogy veled sem fogok verekedni.
Na jó, jó, majd verekszünk, ha olyan nagyon akarod, de szerintem nem fontos.
Hát mi fontos szerinted? Vedd tudomásul, hogy még a derék roton örmester is csinos véleményt formált rólad. Kutyába se vesz.
Na jó, jó. Csillapította Egon az elkeseredett fiút.
Majd igyekszem, hogy ezentúl kutyába vegyem. Fogalmas sincs róla, hogy miket vagdalt a fejemhez, és amellett igaza volt. Nem szólhattam egy szót sem.
Egon átölelte az öccsét.
Na, ne haragudj, Miki. Készséggel elismerem, hogy igazad van neked is. Éppen úgy, ahogy az őrmesternek igaza volt. De értsd meg, hogy jobb így. A köztünk lévő példátlan hasonlóság alkalmassá tett arra, hogy eljázd itt a szerepemet, amíg abban a nagyon fontos ügyben távol vagyok. Csak egy esetben csúszhatott volna el a dolog. Csak egy esetben ismerhették volna fel a személycserét, ha kiderült volna, hogy elfelejtettem a verekedési tudásomat.
Engem itt olyan emberek ismernek, akiknek a jobbkezes lengőütését szerintük iskolában kellene tanítani. Márpedig, öcsém, itt nagy szakértők vannak. Ezek az első gyanús mozdulatra észbe kapnak. Elég egy rosszul sikerült balhorog, és ezek nagyot köpnek, és azt mondják, hogy vezest félre az öreg apádat, te nem vagy Egon Bajan. Hát ezért volt. Nem lehet másként nyílbeütni a dolgot. Minden esetre légy nyugodt, holnap délután helyre pofozom a hírnevünket. Ezt szó szerint veheted. Miki nagy nehezen megnyugodott. Na, rendben van, hiszen igazad van, de remélem többé nem kerülök ilyen helyzetbe. Nem. Végeztél? Nem megy már vissza a négerekhez? De igen, egyszer még vissza kell mennem, de ez legfeljebb 2-3 nap. Akkor azt hiszem, tető alá hozom a házat. Viszont ne félj semmit, a holnap délután garanciát nyújt majd neked arra, hogy többé nem kötekednek veled. Remélem, nem csináltál semmiféle hibát. Ha már el kellett viselned ezt a sok kellemetlenséget, kár volna, ha pajtásaink gyanút fogjanak. Légy nyugodt, mondta Miki. Nagyon igyekeztem. Látásból már ismerem a pofákat, és lehetőleg kerültem, hogy bárkit is a nevén szólítsak. Hanem mondhatom, hogy Raton őrmester jó indulatát és megbecsülését kissé nehezen fogod visszaszerezni. Egon lenézett az öklére. Efelől is nyugodt lehetsz, mondta. Visszaszerzem. Elérkeztünk könyvünk utolsó, 8. fejezetéhez, amelyben kiderül, hogy a vér mégsem válik vízzé. Roton atya visszagondol jó regruta korára. Később visszafizeti a dudort. Egon majdnem téved, de valaki felvilágosítja, és nyomban ezután élénken zsarol. Viszont ez egy ország függetlenségébe kerül. Raton őrmester kissé kedvtelenül járkált fel alá irodai szobájában. Éppen most volt némi kellemetlensége Argo kapitánnyal, aki különböző kifogásokat sorolt fel a legénység magatartásával kapcsolatban. Aztán azért is felelősségre vonta, mert szerinte valaki a rádió leadóhoz nyúlt. Az őrmester meg volt róla győződve, hogy a kapitány téved, mert ugyan kinek állna érdekében, hogy a leadóhoz nyúljon. Minden esetre megígérte, és ezt komolyan el is határozta, hogy amennyiben kideríti a testet, egészen hosszú, keskeny szeletekre fogja vágni. Kissé elhamarkodott ígéret volt, mert akkor még nem tudta, hogy a rádióleadóhoz valóban hozzányúlt valaki, és a tettest éppen kedvencének, Egon Bajennek személyében kell keresnie. Ezen kívül most más gond is gyötörte. Az erőd legtávolabbi deszkai épületéből nagy recsegés ropogás, harsány lárma szűrődött át irodai szobájába. Hétfő van, állapította meg. Egész biztos, hogy az a csirkefogó Bajan intézi el felgyülemlet restanciáját. Mint komoly és szabályszerű altiszt, természetesen indignálódva állapította meg ezt. Belül azonban be kellett vallania, hogy kissé örült a dolognak. Hát a vér mégsem vált vízzé. Kétségtelen, hogy nagyon elítélésre méltó dolog, amit ez a fékezhetetlen csibész csinál, és ő, Roton dőrmester, okvetlen leszedi róla a szentelt vizet, ha megtudja, hogy ez a gazfickó verekedett. Viszont majd igyekszik, hogy ne tudja meg. Utóvégre egy őrmesternek sem kell okvetlenül mindent tudomásul venni. Az őrmester is csak ember, valamikor fiatal is volt. Nem is olyan régen, és ő sem fordította el a fejét, ha arra került a sor, hogy odaüssön. Hopp! Hát ez mi? A legszélső udvari raktárhelyiség egy deszkaablaka kiszakadt-e pillanatban, és az ablakon keresztül széles ívben az udvarra repült az óriás Cortez. Kis darabon csúszott, és végül helyet foglalt egy pocsolyában. Kissé melankólikusnak látszott, és szeliden lehajtotta a fejét. Raton őrmester elismerően bólintott, és az irodája ablakán keresztül megfigyelte ezt a jelenetet. Szép teljesítmény, morogta. Ezzel az óriás barommal ilyen röviden elbánni. Még én se csináltam volna különben regruta koromba. Néhány perccel később ismét alkalma volt rá, hogy visszagondoljon jó regruta korába.
a már előbb említett kiszakított deszkaablakon keresztül egy köpcös, szélesvállú ember repült ki. Még kettőt bukfencezett, aztán elterült a földön.
Bravo, gondolta az őrmester. Ezzel sem bántak valami kesztyűs kézzel. Beteges színe van a fráternek. Úgy kell neki. Mit kezd ki azzal a fene gyerekkel? Csak tudnám, hogy a kis hülye miért várt ezzel hétfőig.
Úgy látszik, odaát Egon Bajan egyenként mérte össze erejét szépen felszaporodott ellenfeleivel. Néhány perccel később ugyanis egy hosszú, sovány, nagycsontú dél-kaliforniai cowboy vágódott ki az udvarra. Ez azonban nem az ablakon, hanem az ajtón keresztül, melyet kirepülése folyamán magával is hozott. Több nem is jött. Az őrmester aggódva gondolta arra, hogy kedvence végtére is elkészült az erejével, és valamelyik pihent ellenfél csúnyán helyben hagyta. Módjában állt azonban rövidesen meggyőződni az ellenkezőről. Negyed órával később cafatokra szakadt ruhában, leragadt szemmel, összeragadozott szájjal és megdagadt fejjel, de a saját lábán kiballagott a deszkaépületből, Egon Bajan. Lassan végigjött az udvaron, néhány barátságos szót váltott az ájulásból éppen magához térő, de még mindig a pocsolyában ülő Cortezzel, és befordult a legénységi szobák felé vezető folyosóra. Rotton őrmester kisietett az irodából, hogy közelebbről is szemügyre vehesse védencét. Éppen akkor találkoztak, mikor Bajan át akart súrranni a közös hálóterembe.
Mondta az őrmester. Kissé törődöttnek látszik. Sokat gyalogódtán.
Meglehetősen, vallotta Egon.
Igen, hallottam már olyasmit, mondta az őrmester, hogy a sok gyaloglástól felhasadozik az ember szemhéja.
De különösen akkor, felelte Egon, ha útközben 8 rablóra bukkan a gyanútlan vándor, és ezek mind meg akarják enni.
Ilyenkor mit csinál az ember?
Kérdezte kíváncsi a Rotont. Ilyenkor? Hát, ki mit? Én például ezt az eljárást alkalmaztam, hogy lovagias küzdelemre hívom ki őket, és elég, ha az ember megver közülük ötöt. A hátra lévő 3 már nem is áll ki, hanem néhány keresetlen szóval elnézést kér. Itt a raktárépületben most az történt, hogy...
Nem érdekel, mi történt a raktárépületbe, rivalt rá az őrmester. Csak nem akar nekem arról beszámolni, hogy verekedett. Azt akarja, hogy lecsukassam.
Dehogy akarom.
Na hát akkor, menjen, hozza magát rendbe, mert ha valamelyik tisztúr meglátja ilyen állapotba, hát nem szeretnék a bőribe lenni.
Ebben a bőrben most nem is igen lenne kellemes, mondta őszintén Egon.
Azt elhiszem.
Egy pillanatig tűnődve nézte, és kissé gúnyosan hozzátette.
Most legalább nem csak nekem vannak dudoraim a fejemen, hanem magának is. Hanem azt hiszem, ez nem az észtő van.
Nem, mondta Egon. Szöges bakancstól van.
A viszont látásra, bátyám uram. Bátya ura a hóhér!
Mondta sértődötten az őrmester, mert még mindig méregbe hozta a bizalmaskodás.
Tűnjön el maga hadsereg szégyene! Maga folyószámlás fene gyerek! Ne is lássam!
Az új nézeteltérés elkerülhetetlennek látszott. Miki kissé aggódva nézett körül a haragos arcokon. Tulajdonképpen már maga se tudta, hogy miből indult ki a vita, de érezte, hogy ha most valaki megtalálja ütni, feltétlenül elveszíti önuralmát és megszegi a becsületszavát. A fogait csikorgatta arra a gondolatra, hogy Egon megint eltűnt. Már 2 nap óta, és neki ismét zsebre kellett vágni mindent, amit most a fejéhez vágnak.
Hát most már mindegy, gondolta. Lesz, ami lesz. Most már nem hagyom, hogy ezek itt mind a fejemre nőjenek.
Felállt és kihívóan nézett körül, és csodálkozva látta, hogy a körülötte álló 4-5 ember szemében kialszanak a haragos villámok. Néhány hümmögést hallott, halk torok köszörülést, aztán előbb 2, aztán még 2 fordult el, és az italpult felé ballagott. Az 5. fejcsóválva szerényen halkan mondta.
No, nem mérgelődj, Egon, bolondság, hiszen nem is úgy gondoltuk.
Elindult ő is az italpult felé, aztán megállt, visszafordult és elismerő, sőt, kissé hízelgő hangon mondta. Az a hétfői izé, hát az remek móka volt. Óriási voltál. Egon Bajan ismét kivárta az éjfélt. A múltkorihoz hasonló óvatossággal közelítette meg az elefántcsontkutató kunyhóját. Mikor odaért, felemelkedett és rövid ideig hallgatódzott. Kezében revolvert tartott. Eltökélten összeszorította a fogát, és hirtelen benyitott. Legnagyobb meglepetésére a kunyhó üres volt. Legalábbis az első pillanatban így látta. Később, mikor szeme megszokta a félhomályt, valami fehérséget látott a sarokba. Előkapta zseblámpáját, és odavilágított. Azt hitte, hogy kiejti a kezéből a revolvert. Lillian Grocki feküdt ott összekötözve, bekötött szájjal.
Ide hallgass, király,
mondta Egon, a fürdőkád tetején méltóság teljesen elnyújtózó fejedelemnek.
Az én türelmemnek is van határa. Megmondtam neked, hogy mindössze 7 napig vagyok hajlandó várni. Itt van a szerződés, minden pontja pontosan és gondosan megfogalmazva, ahogy a nagyhatalmi hadügyminiszter Lord megbeszélte veled. Miután nem tudsz írni, lásd el kézjegyeddel, és intézkedj, hogy itt 3 napon belül kitörjön a lázadás.
3 napon belül teljesen lehetetlen, mondta a király. Az nem úgy van, ahogy te gondolod, az nem olyan egyszerű. Nekem meg kell beszélnem a vének.
Ezt ne folytasd, vágott közbe Egon. Ezt a mókát már ismerem. Te a véneket csak arra használod, hogy időnként rugdosás útján kipréseld belőlük az adót. Ehhez a dologhoz a véneknek semmi köze. Sokkal helyesebben teszed, ha nem mókázol tovább. Írd alá szépen, amire kértelek, különben rettentő kellemetlenségeid lesznek.
Nem lehetnek kellemetlenségeim, mondta a király. Már mondtam neked, hogy a törvénykönyv mindent elárult.
Aha, dünnyögte Egon. A micimackó kuckója.
A törvénykönyvem azt mondja nekem, hogy ide nem jöhetnek katonák golyót köpködőgép fegyverrel, ha nincs lázadás. Hát akkor hogyan lehetne nekem kellemetlenségem?
Azért lehet, biztatta Egon, ha nem is a katonák útján.
Tudod, kérlek, én nagyon kellemes egyéniség vagyok, de ha megvadítanak, méregbe jövök. Hajlandó vagyok például arra, hogy felkeressem a falu végében lakó elefántcsontgyűjtő pasasokat, és eláruljam nekik, hogy lopod az aranyukat. Mert én tudom, hogy ezek aranyat gyűjtenek, és nem elefántcsontot.
Te tudod?
Tudom. Én nem lopom tőlük az aranyat, részesedés fejében kapom tőlük. Ne vitatkozzunk. A legnagyobb részt loptad. És ha nagyon méregbe hozol, akkor felkeresem a törzs véneit. Én is összerugdalom őket, hogy lássák, hogy ismerem a törzs szokásait, de aztán vigasztalásképpen közlöm velük a rejtek helyet, ahol az aranyakat tartod. Hadd legyen nekik is egy jó napjuk. Meg a törzsnek is. Hiszen a vének okvetlenül elmesélnék a szenzációt.
A király elsápadt.
Ezt tennéd?
Igen, ezt.
És meg is teszem. Legfeljebb abban az esetben hallgatok, ha aláírod az okmányt, és én közölhetem megbízóimmal, hogy itt kitört a forradalom. Figyelmeztetlek, hogy most ne vedd elő a micimackót, mert az nem ad neked semmiféle tanácsot ezúttal.
A király felsóhajtott, aztán csendesen mondta.
Hol az az okmány?
Egon néhány pillanatig szótlanul nézte az előtte fekvő összekötözött nőt. Szórakozottan labdázott a revolverével. Végre megszólalt.
Hát, Mimi Fob, most elérkezett a leszámolás órája.
Ne gondolja, hogy személyesen számolunk kell, mert sokkal jobban szeretem, ha az illetékesek intézik. A maga személye különben is gyűlöletesebb számomra sem, hogy magához nyúljak. Rövidesen megérkeznek ide a katonák, és azok majd Dakarba szállítják. A lány elfordította a fejét, és nem felelt.
Tudja, folytatta Egon, majdnem tévedésbe este. Először azt hittem, hogy Lillian ölte meg az öcsémet. Aztán megtaláltam Lilliant összekötözve ebben a kunyhóban. És ő elmondott mindent. Őt is a gyűlölet hajtotta ide maga után. Le akarta leplezni magát. Ő volt az egyetlen, aki látta, hogy maga nyitva tartja a szemét, és a leütött öcsémre pislog. Igen, Lillian gyanút fogott, és idejött a pokolva maga után. Mert ez a pokol, kedvesen. Nem azért pokol, mert Afrika legrettenetesebb része, hanem azért, mert maga is itt van. Nincs segítség, Mimi Fob, A társai elmenekültek, mert ne szétvették, hogy baj van. Maga azonban nagy számadással tartozik. Én is azért jöttem ide, épp úgy, mint Lilian, aki a volt hőlegényét akarta megbosszulni. Egy pillanatig várt, amikor a lány még mindig nem felett, lassan elfordult, kilépett a kunyhóból, és figyelmeztette az ajtó előtt álló néger őrt, hogy tartsa nyitva a szemét. Ő maga pedig elindult, hogy ismét megtegye a hosszú és nehéz utat az erőt felé. A dakari főparancsnokság rádiós tisztje izgatottan sietett be Lermié tábornok szobájába.
Tábornok úr, egészen furcsa, szinte érthetetlen rádiogramot kaptam.
A tábornok kezébe vette a papírlapot. Rajta is rövidesen erőt vett a tiszt izgalma. Embangol országban lázadás tört ki. Két állampolgárunk életveszélyben van. Azonnali utasítást kér a 28-as erőt, hogy bevonuljon-e a türelmi területre. A 28-as erőt bástyáján felharsant a kürtjel. Raton őrmester az udvarra siető kapitány elé lépett és harsány hangon jelentette.
Kapitány úr, a peloton menet kész!
A kapitány intett.
Rendben, átveszem a parancsnokságot.
Két perccel később a katonák szabályos léptei alatt dübörgött a föld. És még ugyanaznap este Egon Bajan hosszú és kimerítő levelet írt a külügyminisztériumnak, melynek elején bejelentette, hogy a katonaság bevonult Embangol országba, a továbbiakban pedig beszámolt arról a munkájáról, melyet Miki öccse segítségével a meggyilkolt Pierre Bajan helyett magára vállalt és elvégzett.